Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Marik Józsefnek a gesztusa nagyon megragadott, amikor itt a pulpitus előtt mondta el a mondani valóját. Igaz, a technika is erre kényszerítette. Én első pillanatban arra gondoltam, hogy talán onnan mondanám a beszédet, de a téma iránti fontosság miatt, és azon elődeim miatt, akik hát a cigány pasztorációban tevékenykedtek, illetve tevékenykednek, gondoltam, azért mégis följövök a pulpitusra. Gondolok itt Sólya Miklós atyára, de a jelenlegiek közül a Római Egyházban Lankó József atyára, aki hát a déli területeken foglalkozik cigány testvérekkel, Gergely Dezső bátyám itt van szintén közöttünk, és hát beszélhetnék rengeteg nővéről is, akár a ferences kistestvérekről, vagy a jópásztor nővérekről, tehát az irántuk való tiszteletből úgy érzem, hogy fontos, hogy ez a téma itt elhangozzék a mai nap. Tehát az előadásomnak a címe az egyház szolgálata a cigányok között. A Dezső bácsival, amikor beszélgettem, mondom, te miről beszélnél itt legszívesebben? És akkor azt mondta, hogy te figyelj ide, van két olyan teológiai fogalom, ami a cigány teológiának az alapja lehetne, ugye, és mondta, hogy a duhó, a lélek, tehát náluk a lélek az alapvető fogalom, és a másik a patyiv, ennek több jelentése van, a becsület, a jóság és az önfeláldozás. Úgy hiszem, hogy a legmarkánsabban megfogalmazza ez a két fogalom az ember szíve szerinti legalapvetőbb vágyakat, amit maga az Isten ültet belénk, tehát a cigány testvéreink e felé, értékek felé konvergálnak, és ezt nagyon jó nekünk tudni, tehát a duhó, a lélek, az élet, és hogyha megnézzük ugye a patyiv jelentését, becsület, jóság, önfeláldozás, abszolút a közösségi kapcsolatokról szól. Tehát abszolút keresztényi lélek a cigány lélek. Amikor most én egy pár gondolatot talán itt megfogalmaznék, egyrészt a saját tapasztalataim alapján tenném, az elmúlt 9 esztendőben a sajómenti Körömgirincs kistérs térségében dolgoztam cigány testvérek között, majd Budapest Csobánkán, illetve most az utóbbi 2 esztendőben Tápió Szecsőn van egy iskolánk, szeretett iskolája címen vezetjük ezt a tanfolyamot funkcionális analfabéták, illetve magántanulók számára. Próbáljuk őket mindig felkészíteni, hogy egy újabb és újabb grádussal, egy-egy lépcsővel, lépéssel előrébb tudjanak lépni a tudományok területén, illetve, hogyha nem is tudja befejezni a 8 osztály, de legalább akkor egy tanfolyamra be tud iratkozni, mert a legfontosabb, hogy az ember tudjon olvasni, írni és számolni. Ezen alapműveletek nélkül, tehát szinte lehetetlenség ma boldogulni. Mit is jelent tulajdonképpen ez a szolgálat? Milyen legyen a cigány pasztorációs szolgálat? Egy régi rendtársamat, Páter Bírót idézném, aki hát tökéletesen megfogalmazza, hogy mit is jelent a szeretet szolgálat, és ez nem csak a cigány pasztorációra vonatkozik, abszolút fedi, de minden egyes szolgálata, legyen az fogyatékkal élők közötti szolgálat, vagy hajléktalanokkal való foglalkozás. Mit mond most Páter Bíró? Azt mondja, a szeretet szolgálat, a szeretet. Ne legyen csupán karitatív jellegű, mely végső szükségben, vagy az igen nagy szükségben lévőket segíti átmenetileg. A szeretet legyen szociális jellegű, vagyis az emberi méltósághoz illően úgy segítse a rászorulókat, hogy azok saját erejükből tudjanak megfelelő érett körülményeket biztosítani saját maguk és családjuk számára. Ez azonban szükség van a szociális igazságosságra, jó szociálpolitikára, olyan jogrendre, amely biztosítja a szociális szeretet érvényesülését. Zseniális összefoglalása, hogy gyakorlatilag aki a szeretet szolgálatban tevékenykedik, tehát 3 területen kell, hogy gondolkodjon és dolgozzon. Az első terület ugye egészen egyértelmű, tehát a karitatív segítő munka. Amire ugye Páter Bíró Ferenc azt mondja, de ne csak ebben merüljön ki a tevékenységünk. Gyakorlatilag a kommunizmus időszaka alatt erre volt kárhoztatva az egyházunk, tehát a szegény asszonyok 2 fillérét összegyűjtve, tehát a mellettünk lévő éhezőn vagy a nincstelenen próbáltunk segíteni. Tehát ez egy szintje a segítésnek, és az a rengeteg karitatív közösség, Caritas, amely az országban működik. Hát ezek hihetetlen fontos munkát végeznek, de ez nem merülhet ki a segítésben. Tehát gondolok itt ugye a lelkész urakra, meg a paptársaimra. Ugye általában egy vidéken élő pap mindig azt kérdezi tőlem, hogy hát ha jönnek hozzád valamit kérni, akkor mit csinálsz? Ennek megvan a technikája, erről lehetne egy külön konferenciát rendezni, hogy mit jelent az egyházi karitatív tevékenység, és miben különbözik egy vöröskeresztes akciótól. De lépjünk tovább, hogy mi is az a következő grádus, amiről itt Páter Bíró beszél. Azt mondja, úgy segítse a rászorulókat, hogy azok saját erejükből tudjanak megfelelő életkörülményeket biztosítani saját maguk és családjuk számára. Hát kérdez szépen ez a szociális jellegű apostoli tevékenység, ugye tehát azt mondanám, hogy hétköznapi értelemben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ne halat adjunk, hanem tanítsuk meg az embereket halászni. Tehát ebben a szociális jellegű körben meg tudnám említeni azokat a kezdeményezéseket, sokat ismernek is önök, ugye azokat a tanodákat, foglalkoztatóházakat, ahol a legkülönböző képességeket próbáljuk erősíteni és kiépíteni a testvérekben. Főleg Körömgirincs és Kiscsés térségében voltak ilyen jellegű tapasztalataim, ott volt egy házunk, és a programnak a címe volt, hogy játszunk háztartást. Na most a program keretében olyan jellegű ismereteket tanítottunk meg, egyrészt higiéniás ismereteket, utána táplálkozással kapcsolatos ismereteket, a főzésnek egy-két művészeti fogását, a ház körüli kertészeti tevékenységet, vagy kerítésépítést, vagy más egyszerű munkát próbáltunk itt megtanítani ezeknek az embereknek. Hogyan függ ez össze azzal, hogy ne halat adjak, hanem tanítsa meg őket halászni. Kérem szépen, nem tudom, hogy ki járt már cigánytelepen. Miniszterelnök úr járt, ugye járt cigánytelepen, és akkor, amikor kijött, azt mondta, hogy kérem szépen, dolgozni kell. Hát ugye ez nem az érzéketlenség, ez a cinizmusnak a kategóriája, mert aki ott kint élt, az tudja, hogy olyan mély nyomorban élnek emberek. Gergely Dezső bátyámat idézném, azt mondja, hogy ma a cigányság túlélési problémákkal küzd. Amikor valaki túl akar élni valamit, akkor nem lehet moralizálni. Kérem szépen, de erre még visszatérnék. Tehát igenis, ugye megtanítottuk, hogyan kell egy ruhát kimosni. Hogyan kell azt megvarni vagy megfoltozni. Tehát nem csak oda megyek a segélyért, és akkor felveszek még egy adag ruhát és még egy adag ruhát, hanem el lehet ültetni magocskákat, amikből megszületik egy gyönyörű növény, és ez örömet okoz ezeknek az embereknek. Kérem szépen, amikor bekerítettünk több cigányportát, amikor már elfogyott a pénzünk, ők saját erejükből, ők egyszerűbb hulladék anyagokból kezdtek maguknak portát építeni. Mert érezték, hogyha van egy ház körül egy kerítés, egy porta, azzal az én önazonosságom is megszületik, mert ez az én házam, ez az én portám. És igényük van erre. Hogy miként jutottak ők ide, itt jön a harmadik terület. Ugye? Tehát amiben az egyház tevékenykedni tud. A kommunizmus időszak alatt elsősorban a karitatív tevékenység. Most a 90-es évektől kezdve azt mondanám, hogy a szociális apostoli területen is különböző pályázatok, külföldi egyéb pénzek és adományok révén, tehát itt is tudunk sok olyan ismeretet közölni a cigánysággal, amely segíti őket az életminőségük és önazonosságuk, önbecsülésükbe, hogy emelkedjenek. De kérem szépen, amit Páter Bíró itt mond, és ez rendkívül fontos. Ehhez azonban szükség van a szociális igazságosságra, szociálpolitikára, olyan jogrendre, amely biztosítja a szociális szeretet érvényesülését. Kérem szépen, enélkül nem megy. Igenis, azt mondom, hogy egy papnak, tehát itt rendkívül fontos szerepe van azoknak, akik most itt vannak. Mert önök képviselik valahol az egyházakat, úgy a testvéregyházaknál, de itt vannak, nagy örömmel köszöntöttem itt a pünkösdi közösségnek a tagjait. Tehát mi, akik egyháziként tevékenykedünk, igenis, nekünk szót kell emelnünk akkor, amikor azon alapvető emberi jogok sérülnek, amelyet az emberi méltóságot tehát mint egy porba taszítják. Kérem szépen, valamikor itt ezen falak között volt egy kommunista költő, úgy hívják, hogy Váci Mihály. Kérem szépen, egy szociáldemokrata érzelmű ember a következőt fogalmazta meg, mint parlamenti képviselő. Tehát azokat képviseljük, akik már nem tudják artikulálni a saját érdekeiket. De mondd, kiálts, terjezd, dadogd, jogos igazad, igaz jogod, kiálts. És nem hallgatnak oda, te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak. Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, még káromkodás. Verd magad, mint a szív, zuhogj. Ne éltessen már csak-e gond. Magadértük halára roncsd, míg össze nem rogysz, te bolond. Hát keresztépen, ezt egy kommunista képviselő, ez a nagyszerű költő, ezt megfogalmazza. Hát mi, akik az igének a képviselői vagyunk, a szónak a képviselői, hát nekünk hatványozottan akkor ez a feladatunk, nem delegálhatom a civilekre ezt a feladatot. Hát könnyű lerázni a feladatot, ez kicsit divat, hát most jöttök ti gyerekek, kaparjátok ki a gesztenyét. Igenis, a papnak meg kell szólalni, és szembesíteni kell a hatalmat, hogyha az alapvető jogok sérülnek. Kérem szépen, szabad a cigányokra haragudni. De nézzük meg, hogy hogyan kerültek ők ebbe a helyzetbe. A kommunizmus alatt, kétségtelen, elkezdődött egyfajta oktatás. De soha nem volt cél, hogy igazán értelmiséget kitermeljen maguk közül a cigányság. Ezeknek ennyi tudás elég. Ott volt egy hatalmas nehézipar, amely felszívta azokat az embereket, akik hát valamilyen szinten elvégezték az általános iskolát, vagy nem végezték el. Nyilvánvaló, hogy 90-ben, amikor az egész társadalom összeomlott, és azt is tudnunk kell, mint ahogy itt elhangzott, hogy kik miatt omlott ez össze, tehát kérem szépen, akkor ezek az emberek mind az utcára kerültek. Tehát ezt nekünk látnunk kell. Tehát, hogy igenis, a szociálpolitika tönkretette a pedagógusok becsületét, főleg az utolsó esztendőkben, ami itt van, mindenféle tekintélynek a lerombolása az, amit látunk és történik. Kérem szépen, egy következő. A segélyeknek a rendszere. Nem a cigány nem akar dolgozni, hanem az az ostoba segélyezési rendszer, ami most is még mindig dívik, az teszi tönkre a munka morált. Kérem szépen, a polgári kormány alatt elindult egyfajta kísérlet, hogy a tanulmányokkal összekötve közvetítjük a segélyeket. Én azt mondanám, hogy aki dolgozik még a közhasznú munkát, és hajlandó tanulni, azoknak én kiemelt segélyt adnék. De aki semmit nem akar csinálni, azzal sokkal kisebb segélyekben támogatnám, mert ezzel tönkre teszem a cigány társadalmat. Higgyék el, a cigányok, most mindjárt megnézünk egy filmet, igenis a cigány tanulni akar és dolgozni akar. Ezek olyan beszédek, amelyek egyszerűen lejáratják a cigányságot. Kérem szépen, miből adódik az a fajta negatív cigánykép, amely ugye manapság hát egyre inkább erősödik a társadalomban. Pontosan onnan adódik, hogy nem ismerjük igazán egymást. A Bibliában szintén az ismeret egy alapvető fogalom. Tehát ismerni, megismerni. A szeretetnek a legmagasabb foka. Van egy ilyen kis anekdota, egy történet, ahol hát valaki hallgat egy beszédet a szegénységről, és kimegy, és találkozik a hajléktalannal, és azt mondja neki, hogy te annyira szeretlek, hát miben segíthetnék neked? Azt mondja, hogy hát hogy mondhatod, hogy szereted, ha nem tudod és nem ismered az én nyomorúságom. Tehát nagyon fontos látni, hogy azok az alapvető problémák, amelyek most hát egyre inkább egy negatív helyzet felé sodorják a cigányságot, ebben nagyon sok bűne is része van a politikának is. Ezzel én nem akarom felmenteni a cigányságot, mert egy gyermek örök életében nem hivatkozhat arra, hogy rossz családban növekedtem fel. De minden esetre azt látni kell, hogy itt halmozottan hátrányos helyzetű emberekről van szó. Én az egyik megoldást az oktatásban látnám. és utána megnéznénk a filmet. Miről van is itt szó? Az egyik, a gyerekeknek, főleg a cigány gyerekeknek, akik nagyon nehéz körülmények között élnek, óvodába kellene járniuk minimum 2-3 évet. Mert kérem szépen, egy cigány ember szocializációja egészen másként történik, mint egy magyar ember vagy magyar gyermeknek a szocializációja. Tehát az óvodában megtanulhatnám mindazt a alapvető ismeretet, ami őt segíteni utána, hogy az iskolában könnyebben lépjen be az egyes osztályokba, és nem viselkedési problémákkal kellene küszködni, és mire megtanul viselkedni, addigra már a többiek 3-4 osztállyal előrébb tartanak. Ugyanígy, amikor mi most asszonyokkal foglalkozunk, elsősorban funkcionális és analfabéta asszonyokra koncentrálunk, magántanulókra, akik személyiségi problémákkal küzdenek, pontosan azért foglalkozunk ezen asszonyokkal. Mert a családba a tanulásnak a kultúráját az asszony viszi be. Egy asszony, egy anyuka rengeteget tud tenni a családba azért, hogy a gyerek tanuljon. Engem is mindig az édesanyám hajtott, hogy Józsi tanulj. Tehát az anya az, a nőnek rendkívül fontos szerepe van. Nagyon sokszor látjuk, hogy rengeteg pénz megy be oktatásba, de valójában, amikor a gyerek befejezi az iskolát, ugyanolyan szociális körülmények közé lép vissza, vagy zuhan vissza, amiből jött. Tehát nekünk egyszerre kell komplex módon foglalkozni. A gyermekkel, a családdal és az egész lakókörnyezettel. Tehát nekünk közösen egy komplex gondolkodás mód keretében kellene ezt egy felvilágosító munkát végezni, hogy próbáljuk most már megismerni egymás gondolkodásmódját, kultúráját. Kérem szépen, ne csak holokausz nap legyen az iskolában, hanem azokban a falvakban, ahol kisebbségek vannak, ott kötelezően tanítanám a kisebbségnek a kultúráját és hát a alapvető értékeit. Amikor mindig csak a sebeinket mutatjuk meg egymásnak, ami most folyik, ki mekkora pofont adott a másiknak, ezzel csak a szakadék nő. Tehát a holokausz nap mellett. Javasolnám, hogy érdemes lenne bevezetni a kisebbségek, nemzetiségek kultúrájának az oktatását és a mentalitásának, gondolkodásmódjának a kultúráját is. Mit is jelent ez a cigány pasztorációs tevékenység, ami ránk vár? Tehát nem csak annyit, hogy kérem szépen dolgozni kell, hanem kell akarat, kell összefogás, egy komplex, közös gondolkodás. Befejezésül Páter Bírót idézném ismét. És hogyha esetleg talán túl profánnak tűnik mindaz a tevékenység, ami itt látható volt, az ő szavai talán egy kicsit érzékeltetik a filozófiát, ami emögött van, illetve azon feladatot, ami előttünk van. Tegyük nyilvánvaló gyakorlattá, hogy a kereszténység a szeretet vallása. Lássák meg rajtuk, mármint a keresztényen a távolállók, hogy akik az eukarisztiához járulnak, meg tudják osztani javaikat a rászorulókkal. Adjunk földi kenyeret, és majd jönni fognak az égi kenyérhez is, ha az a kérdés, hogy egy elhanyagolt területen templomot építsenek-e, vagy népjóléti intézményt, én az utóbbit választanám. Az egyháziak ne csak a templomba járókkal foglalkozzanak, forduljanak a nagy tömegek felé, tegyük ezt addig, amíg nem késő, nehogy akkor érkezzünk meg, amikor az apostáziában megkeményedett tömeget már nem tudjuk megközelíteni. Tegyük addig, amíg nem késő. Mert ilyen esetben, hogyha elkésünk, a gondviselés megengedi, hogy az elhanyagolt tömeg forradalommal végezzen velünk, keleten már vöröslik az égaja, nyugatról pedig a szőke fenavad veszélye fenyeget. Nincs más menedék számunkra, mint a gyakorlatias szeretet. Micsoda vízió volt ez akkor, kérem szépen Páter Bírótól, egy óriási kihívás el előttünk, nincs más menedék a mi számunkra sem, hogy ezt a problémát, ezt a sok feszültséget megoldjuk, mint a gyakorlatias szeretet. Köszönöm, hogy meghallgattam.